Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És elérkezett a szezon egyik, legalábbis általam leginkább várt adása, a Szériá összefoglaló, szokás szerint Márta Bencével, Benitóval. Hát mi mással is kezdhetnénk, mint a pofon kiosztásával, ami idén kinek jár, Benni?
Bocsánat, először is meg vagyok lepve, hogy hívtatok, és magamnak osztom a legnagyobb pofont, mert amikor...
Várjál.
Ja?
Imígyen.
Jó. De így nem vagyok nagyon rajta? Na, mint tapsoljak, vagy valami?
Nem, jól csinálod.
Oké. Okay. Szóval... Először is magamnak osztanám a pofont, mert amikor a szezon elején itt ültünk, akkor azt mondtam, hogy az első edző, akit kirúgnak, az Luciano Spalletti.
És elment, vagy nem ment el?
Hát egyébként ezt is mondtam, hogy nem kirúgni fogják, hanem magától fog elmenni, tehát egy kis péttel tulajdonképpen igazam.
Egy bajnoki címmel arrébb.
Igen. És Massimo Ferrerónak osztanám a pofont. Tudom, hogy kap most más jellegű pofonokat is, de nagyon-nagyon fáj a Sampdoria kiesése. És eleve az, ami egész évben történt, már a nyarat is ideértve, erre ők készültek. Meg lennék lepve, hogyha nem számoltak volna a lehetőséggel masszívan, hogy ebből a hullagyenge második tízesből is kilógnak kifelé. Azt nem gondoltam, hogy ennyire.
Doma?
Nem akartam senkit fölpofozni alapvetően, tehát én nem találtam olyan kirívó eseményt, ami az én általam figyelt történésekből így kilógna, csak az, ami a Juventusszal történt, és azt ugye nem edző vagy játékos kapja, hanem sokkal inkább sportvezetőnek nevezném ezt, mert benne van igazából a kérdésben. Nem tudom, hogy ez kiintézi, vagy hogy mit is takar ez pontosan. A spanyol bajnokságból kiindulva, ez gyanítom, hogy ez gyakorlatilag az olasz labdarúgás vezetésének a felét jelenti, akinek járna ez a pofon.
Nagyon jó választás, már csak azért is, mert én magam is ezt
Igen?
írtam. Ez az Olasz Labdarúgó Szövetség igazából, amelyik nem keverendő össze a ligával, amelyik egy külön testületként irányítja
mint
a szériát. Így van, meg mindenhol, tehát ugye van a Premier League is, mint szervezet, és van az FA, mint az Angol Labdarúgó Szövetség, de tényleg minden profi bajnokságban ez általában így működik. Azért is különösen fájó ez, mert egy ország, amelyiknek ez a prémium terméke a sportágon belül, a Szériá, mint a labdarúgó bajnokság, annak az értékét devalválja, azt értékteleníti el, hogy magyarul beszéljünk, azzal, hogy szezonon belül gyakorlatilag háromszor változik egy csapatnak a pozíciója. Meg lehet mindent indokolni, meg lehet büntetni azokat a csapatokat, amelyek vétenek a szabályok ellen, de úgy és olyan módon, ahogy ezt megtették a Juventusszal, csak saját magukat nevettetik ki. És hogy itt egy nevet mondjunk, és nem ő érdemli a pofont, mert neki...
Hát ugye, minden pofon jó helyre megy.
Hát igen, de vádlóként ugye Giuseppe Kine, aki az ügyésze volt, és aki a vádat megfogalmazta a Juventus ellen, az első alkalommal, az első meghallgatáson, amikor 15 pontot vontak le, akkor 9 pontos eltiltást javasolt. A másodiknál, amikor már a visszakapott pontokból 10-et vontak le, akkor 11-et. Nem tudom igazából a metódust, hogy ezt hogyan számolták ki.
Már de... nyilvánosságra hozták, hogy hogyan. Ne is menjünk bele, mert szörnyűség.
De akárhogy van, ez mindenképpen kellemetlen, kínos, felfoghatatlan, és számomra érthetetlen, hogy hogyan tudja ezt megtenni magával egy szervezet.
Tegyük hozzá, hogy már májusban is megpróbálta perre vinni a Juventus, de akkor a bíró elhajtotta a francba, mert azzal ment oda, hogy a transfermarktnak az értékeit mutogatta. Igen. És az elég gyorsan kiderült, hogy az nem alkalmas arra, hogy egy játékosnak meghatározza az értékét. Mindegy, csúnya volt ez az egész sztori. Ha egy mondatot szólhatok róla, Én az elején, amikor jöttek a Juve szurkolók ezzel, hogy Kácsopoli, Kácsopoli, mindenkit kirögtem, és most már azt kell mondanom, hogy abból a szempontból, több szempontból is van hasonlóság, leginkább abból, hogy egy a szériában napi rutinnak számító kihágásért megbüntették a Juventust, a többieket, akik pedig, ahogy mondom, napi szinten használják ezt a dolgot, azok meg nem kaptak semmiféle büntetést. Inkább ez benne a nevetséges talán.
És nem csak a szériában számít napi szinten kihágásnak az, hogy túláraznak játékosokat, hanem sajnos a világ futballjában ezernyi alkalommal, és hogy éppen a túlárazásnak mi az oka? Az, hogy valahol fiatal szabályt hoztak, az, hogy valahol mondjuk próbálják védeni a saját országbeli játékosokat, mint ahogy az megtörtént például Angliában, és ezért egy angol játékosnak kétszer vagy háromszor akkor az értéke, hogyha országon belül vált klubot, mint hogyha külföldre igazol, az megint egy más kérdés. Csak azt mondom, hogy megint csak nem felmentve itt ebben az esetben azokat, akik vétenek a szabályok ellen, de teljesen nevetségessé teszi magát az, aki így próbálja betartatni a szabályokat, és akkor innen szerintem tovább is léphetünk, mert hogy vannak még nagyon fontos kérdések.
És sokkal vidámabb.
Igen, ki kapja az ölelést? Doma, tiéd az első.
Nem tudtam mást írni, csak Ibrát itt a tegnapi nap eseményei után.
Melyikünk mondja? Mondta?
Hát én Fábio Quagliarellát. Egyrészt, mert neki a pályafutását szerintem sokan tudják, hogy milyen szörnyűségek kísérték végig, és ez nagyon későn derült ki a legtöbbek számára, hogy őt hogyan zsarolták a Napoli évek alatt, és hogy miért kellett különböző csapatokhoz igazolnia, és hogy ennyi idős koráig ő egy ilyen pályafutást épített föl, olyan focistaként szerintem, akit én azt hiszem vissza tudok emlékezni minden olyan állomására a pályafutásának, ahol ő megfordult, azért mindenhol nagyon szerették. És nem mindenhol, feltétlenül azt mondom, hogy ő volt a közönség kedvenc, de hogy a csapaton belül azért mindig nagyon-nagyon imádták őt, az egészen biztos.
Hát mi ugye beszéltünk tegnap, úgyhogy arra módosítom a válaszomat, hogy megölelném Tibit, ahogy megöleli Quagliarellát, és akkor a két olasz focis kedvencemet ölelgetem egyszerre. Borzasztó, nagyon-nagyon. Most, amikor az utolsó hazai meccsén könnyek között meg a szurkolók előtt meghajolt, hát bepárásodott a tekintetem, és ez így külön gyönyörű volt, gyönyörű lett volna, hogy Nápolyban vonul vissza ott, ahol annyi bántást és sértést és halálos fenyegetést kapott, amikor még nem tudták az emberek, hogy mi zajlik a háttérben. Ez így külön szép és külön epikus lett volna, ha nem esik ki közben a Sampdoria, úgyhogy még egyszer a pofont Ferrer.
Mi volt ez valahogy röviden, ezt tudjátok foglalni?
Egy korrupt textrendőr zsarolta őt olyan dolgokkal, amik nem voltak igazából valósak, de miután a családtagjainak a meggyilkolásával fenyegette Quagliarellát, ezért mindenkitől eltitkolva kellett olyan döntéseket hozni, mint például a Nápolyból való eligazolás, ugye emiatt, amik csak hát mennyi, 7 vagy 8 évvel később láttak napjáról.
Hát már idős volt, már nem a Juvéban volt, és onnan a 30 volt, szerintem fölött ment el.
Azért ez egyre durvább, mint egy ellopott Fiat Panda.
Igen, lényegesen ezt kijelenthetjük. Ki az az edző, sportvezető vagy játékos, aki leginkább kiérdemelte a tapsot? Én itt ilyen taktikai okokból Sarrit írtam, mert azt gondolom, hogy elsősorban a Láció sikeréért neki kell köszönetet mondani a Láció szurkolóknak. A másik pedig, tudom, hogy ez ilyen nagyon megúszós válasznak tűnhet, de én az olasz foci szurkolót mondom, akik olyan szinten népesítették be a stadiont, mint ahogy több mint 10 éve nem láttuk, hogy a szériában benépesítik. Mert Rómában legyen az Róma vagy Láció meccs, Milánóban legyen az Inter vagy Milán meccs, én nagyon-nagyon régen láttam ennyi nézőt a helyszínen, és ez marha jó volt látni újra a sok éven keresztül Kongó stadionok után.
Egyetértek ebben, bár egy kicsit úgy vagyok vele, hogy mint az egész bajnoksággal is, hogy minden ilyen leg-leg-legre, mindenre vagy a Nápolit, vagy Spallettit kell mondani, de ugye, ahogy az egész bajnokság is egy kicsit ilyen, azt lehet mondani, hogy a Nápoli egy ilyen külön kategória volt, tehát mintha nem lett volna a része ennek az olasz futballszezonnak, mert ilyen, hát ilyen transzcendens módon emelkedett mindenki fölé, de azt gondolom, hogy azért de megsértjük, ha nem neki adjuk, még annak ellenére is, hogy abszolút egyetértek Szárival is, még úgy is, hogy ők azért nagyon jó ritmusban lerakták az európai kupa szereplést, és ezen is múlt egyébként, tehát látszott, hogy mindenki más
a térdén. Is járhat.
Így van, de nem csak ez, tehát az, hogy gyakorlatilag a Lotito érában a kezdetétől fogva igaz az, hogy a Lációnak van egy nem rossz kezdőcsapata, és aztán ott vége van. Most egy picit talán mélyebb volt a keret, de még mindig kb. Ugyanez volt a helyzet. Van egy nem rossz kezdő, és akkor ha már bele kell cserélni, vagy valaki kidől, akkor már elég nagy bajok vannak. Érződött ez, és hát látszott több dologból is, hogy lehetne azért mélyebb ez a keret. De Sarri nagyon jó munkát végzett, persze nem annyira, mint Spalletti, aki meg, hát nincs fogás.
Nálam lesz Spalletti, csak máshol.
Nálam is, és főleg az idei adásokból kiindulva, aki esetleg egy kicsit itt a háttérbe szorul, az Giuntoli, és ezért írtam őt ehhez a válaszhoz. De ugye ezt már korábban beszéltük, nem is tudom, ki mondta olyan nagyon határozottan, hogy itt az egész Giuntoliról szól, és hogy ő igazából a zseni, és én hittem neki, úgyhogy én most ezt osztom, ezt a véleményt, illetve akit úgy is fogjuk említeni, kicsit igazságtalanok vagyunk, hogy most vesszük föl ezt az adást, és nem a BL döntő után, de hogyha Simone Inzaghi egyik egyéni díjnál sem kerül elő, akkor én ide teszem Giuntoli mellé, hogy azért érdemelje ki a tapsot, bármennyire is kupaedző, bármennyire is nem sikerült a Napolit megszorongatni, de mégis megbirkózik egy olyan teherrel, ami egyáltalán nem volt egyértelmű az ő pályafutásában, hogy az Intert ő sikerre fogja vinni, márpedig ezek sikerek, amiket ő elért.
Abszolút. Akkor Spalletti, Giuntoli, illetve Sarri. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két szereplős versenyfutás volt az MVP címért, a legértékesebb játékos a címért zajló küzdelem, de meggyőzhettek arról, hogy nem. Én Osimhen és Kvaratskhelia között gondolkoztam, és borzasztó nehéz volt meghozni a döntést, mert nyilvánvalóan az első 7 hónapban Kvaratskhelianak nem volt rossz meccse, amikor pályán volt.
Utána se sok.
Osimhennek egy kicsit talán ingadozóbb volt a teljesítménye, én azt gondolom, de hogyha most azt kéne megmondanom, hogy melyikük gyakorolt nagyobb hatást a Napoli teljesítményére, akkor azért bajban lennék, mert Osimhen is tett annyit hozzá a plusz mozgásával. Sérülés. Igen, ő többet is hiányzott, de talán az ingadozás az ennek is tudható be.
Én Csalhanoglut mondom. Már csak azért is, mert tegnap beszélgettünk, és túlságosan egyszerű. Egyébként teljesen igazad van, tehát ezt a két ember teljesen kikerülhetetlen.
Láttátok most TV arcát.
Igen.
A szemével teljesen parancsolta ki a szobából Benitót.
Igen, és már kintről kiabálom be, hogy miért voltam ennyire arcátlan. Azért kevés olyan játékos van, főleg az Interben egyébként, aki ilyen döccenő és zökkenőmentesen mondjuk 2 éve nagyon magas szinten teljesít. És azért látszik, hogy tehát a bajnokságban bemutatott bukdácsolás az sokkal kevésbé neki tulajdonítható, mint a kupasorozatokban bemutatott káprázatos játék. Ráadásul úgy, hogy a szezon nagy részében nem is a saját posztján játszott, bár most már akár mondhatjuk, hogy az igazából a saját posztjával tette a 6-ost is. Nem azt mondom, hogy jobban játszott, vagy nagyobb hatása volt, mint a két nápolyi úriembernek, akit említesz, csak nem akarom, hogy mindig ugyanazokat mondjuk.
Igen, lehet, hogy ez a helyzet. Én itt inkább úgy gondolkodtam, hogyha 10 év múlva vagy 20 év múlva visszagondolunk arra, hogy milyen is volt ez a 2022-23-as év, akkor kinek a neve ugrik be először, és hát ebben biztos, hogy vagy Kvaratskhelia, vagy pedig Osimhen, de lehet, hogy Osimhennél közrejátszik az, hogy a maszkkal együtt fog beugrani mindenkinek, úgyhogy én inkább Kvaratskheliát választottam, és őt a játék tudása miatt, meg a varázslat miatt.
Igen, és ott nem lehet kérdés számomra, mert van egy ilyen kérdés még itt ugye minden bajnoksághoz kapcsolódóan, hogy ki az az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte a játékosok színvonalán vagy teljesítményen. Hát itt a Napolit megkerülni szerintem lehetetlen. Tehát az, hogy olyan játékosokról, akik, mert Kvaratskheliáról azért valljuk be nem tudtuk, hogy ő ekkora klasszis. Osimhenről már azért sejtettük, de ő is a legjobbját futotta, abszolút. Mint ahogy Kimről ez elmondható, de még inkább itt Mário Rui, Lobotka, tehát na jó, Zielinski.
A szemétség egymás után mondani, főleg úgy, hogy én tudom, mit gondolsz Mário Rui. Általában. Lobotka azért, de Lobotka is hatalmas volt. Ágisza is egyébként.
Igen, és tehát, hogy ezekből a játékosokból is olyan szinten a maximumot hoztak ki Spalletti, hogy én gondolkoztam...
6 hónapig. Tehát a tavasz az már azért nem nézett ki.
Gondolkoztam, hogy ki az, akit, mert nyilván ide is lehetne esetek Szárit hozni, aki valóban szintén elmondható, hogy olyan játékosokból hozott ki nagyon sokat, akik már azért viszonylag hosszú ideje ott játszanak a Lációban, és tényleg életük egyik szezonját futották, ha nem életük szezonját. De itt szerintem nem lehet más jó megoldás. Úgyhogy nem is kérdezlek benneteket.
Jó, nem kezdem, mert akkor Allegrit védeni ebben a kérdéskörben.
De egyébként Spallettit mondanád?
Nyilvánvaló, tehát ezt is mondtam, hogy megkerülhetetlen. Tudnék érvelni Allegri mellett egyébként. Halálkomolyan mondom. Azért nézzük meg
nem
ezt
tudom,
a csapatot, amit behozott a dobogóra.
De mi? Hogy ő emelt a játékosok? Kinek a színvonalán?
Hát mondjuk a 16 és 18 év közötti kis...
Miretti meg Fagioliról beszélünk?
Hát meg Ealing Juniorról, meg Suléről.
Miközben?
Úgyhogy ezekkel vert. Hány pontot vert a Millerre?
De úgy tudom, mögötte végzett.
De így, hogy oda-vissza kikapott a Milántól, így adott nekik. Azt mondom, 5-6 pontot, valami ilyesmi.
Kettőt a végén.
Kettőt csak?
62-vel zárt a Juve, és 70-nel a Milán.
Igen, nyerte. Biztos?
Igen, valami is. De nem akarom, mert ott más bajok is voltak, és egy óra kellene, hogy kifejtsük, hogy mindenki értse, hogy mire gondolunk, amikor...
Jó, de közben, tehát miközben egyébként mondod, hogy a fiataloknál ez valóban talán egy elfogadható válasz, azért sikerült elrontani egy Vlahovicsot.
Hát igen, van. Tehát mindenkinek a... Nem így értem, hogy a játékosokból, hanem a csapatból. Ebben a csapatban szerintem ezzel a nagyon rosszul balanszolt, és nagyon lyukas, és nagyon nem sok mindenre alkalmas keretből szerintem nem nagyon van más edző, aki ennyi pontot kihozott volna, és akkor zárjuk ezt le, mert nagyon messzire visz.
Jó,
és...
lehet, hogy hozzá tudom kapcsolni egy másik témához, de várjuk meg Doma választását edzőben.
Spallettit értem én is, ott aláírom abszolút.
Oké, szuper. Mert hogy azért kapcsolódik ide ez a téma, mert Miretti és Fagioli neve ott is felhozható, ahol egyébként Roberto Mancini kapcsolódott be ebbe a beszélgetésben, még az előző Európa-bajnoki selejtezőkör előtt, amikor azt mondta, hogy lehet ezt persze örömmel nyugtázni, hogy ennyire jól sikerült ez a tavasz az olasz klubcsapatok számára az európai porondon, de ő sokkal boldogabb lenne, hogyha mindezt nem is feltétlenül fiatal, de olasz játékosokkal érték volna el az olasz klubok. És itt ugye Bence kiírta nekünk, hogy a Premier League után, amelyik azért egy teljesen más alapokon szerveződő bajnokság, amely 68,5%-ban alkalmaz légiósokat, a top bajnokságok közül a Serie A messze az, amelyik kiemelkedik e tekintetben, 62,6%-kal. Rengeteg olyan játékos van a Serie A-ban, aki egyébként... és szerintem ez a legfájdalmasabb az egészben, nem számít minőségi légiósnak azokhoz az évekhez képest, akik korábban annak számítottak Olaszországban, és szerintem pontosan érted, hogy mire gondolok itt. Tehát akik korábban a szériában...
De miért az olasz játékosok szintje a korábbiakhoz, mondjuk a 2006-os világbajnok olasz válogatotthoz képest, hiába...
Az se jobb, igen, de most itt, hogyha akár csak a 90-es évek végéről, vagy a 2000-es évek elejéről beszélünk, Olaszországba, a Szériába csak olyan játékos szerződhetett, aki mondjuk a vezére volt a német, az argentin, akár a brazil válogatottnak, most pedig azért rengeteg tucat légiós focizik a Szériában.
Hát abban a gazdasági környezetben, amiben a Szérián működik, nyilván sokkal nagyobb pofont osz le egy Covid járvány, mint mondjuk az angol csapatoknak, akik hát ilyen-olyan módon, de mondjuk megrázzák magukat, és túlélik. Azért látszik, hogy a Milánnál, az Internél iszonyatos hadigazdálkodás van. A Juventus is megpróbált úgy gazdálkodni, hogy felszínen maradjon. Tehát,
ki milyen eszközöket tett be?
Hát, Igen, aki, ahogy tudod, tehát ebben benne van ez. Egyrészt, másrészt pedig úgy kell tepernie mindenkinek, hogy ez egy régi probléma, a farkába harapó kígyó, hogy nincs időt fiatalokkal szórakozni. Massimiliano Allegrinek esze ágában nem lett volna, a nevét se tudná keresni, nevét se azoknak, akikből alapembert volt kénytelen csinálni idén, és ez az összes többi csapatra is azért jellemző. Egy-egy ilyen nagyon-nagyon tehetséges rác felbukkan időről időre, de hát... Egy dolgot mondok csak, hogy áll csatárfronton az olasz válogatott most?
Retegít valamelyik olasz klub majd leigazolja, biztos. Hogy igazi olasz legyen. Ne csak ilyen Argentinából életében Olaszországban nem jártam fiú.
Igen. Na, ez a probléma. Tehát, hogy ilyen a fiatal felhozatal, vagy nem tudom, hogy mondják
ezt. Valahol szépen. Azért ez szerintem a nagy csapatoknak az utánpótlásában leledzik ez a probléma talán. Ezt azért megmondom, hogy miért mondom, mert a La Ligában itt a pénzügyi válságra az volt az egyik válasz, hogy a kölcsönszerződések száma megugrott. És ezek a kölcsönszerződések, ezek nem azok a kölcsönszerződések voltak, hogy akkor idehozzuk a nagy európai bajnokságoknak, a nagy csapatainak azokat a játékosait, akiket mondjuk egy évre megengedhetünk, vagy nagyra célzunk velük, hanem azt mondták sokan, hogy amelyik játékos a Real Madridnak, a Barcelonának, az Atléticónak, az rengeteg atléti kölcsönjátékos van, a Villarrealnak, esetleg még azt mondom, hogy a Betisnek és a Sevillának nem kell, mert a Sevillának is van több kölcsönjátékosa, az nekünk jó lesz ahhoz, hogy ne kérjenek olyan nagyon magas fizetést, hazai játékosok legyenek, de minket előrébb vigyenek, előrébb juttassanak, és lehet, hogy csak egy évig szerepelnek nálunk. Na ez Olaszországban sokkal kevésbé van meg a kicsi és a középcsapatoknál.
Igen, miközben egyébként az út az pedig ez lenne, szerintem a helyes út. Mint ahogy most már bocsánat, de két évvel azt mondtam, hogy az olaszok számára az lehet a helyes út, hogyha az Európa Ligában, és aztán később az Európa Konferencia Ligában próbálnak küzdeni. Ezt megfogadták, ezt a tanácsot az elmúlt két évben.
Hát küzdelmesnek küzdelmes volt, ez biztos.
De ez az út szerintem. Tehát most az olasz foci, most itt tudom, hogy ez az értéket nem méri be tökéletesen, de az elmúlt két szezonban az európai koeficiensét nézve a bajnokságnak előrelépett. És hosszú távon ez is egy borzasztó fontos dolog, hogy hol állsz ebben a bizonyos rangsorban, mert annál több reprezentásod lehet, annál több pontot tudsz gyűjteni, annál több pénzre számíthatsz ebből az elosztórendszerből, amelyik a pénzt számolja ki neked. És ha ennek egyébként a bajnokok ligája az egy elérhetetlen fázisa, akkor ugyanezt a többi európai sorozaton keresztül tudod megtenni, és Spanyolországban sokkal, de sokkal hamarabb felismerték.
De ezt azért nem a legjobbkor mondod, úgyhogy a legjobb 8-ban 3 olasz volt.
Azt mondom, hogy ez most meg... Jó, hát igen, de az nem egy fenntartható szituáció. Tehát, hogy azt számoljuk, hogy jövőre is majd így lesz.
Hát ezt nehezen tudnám elképzelni.
Nem, tehát jó, igen, de ettől függetlenül hosszú távon és fenntarthatóan, bocsánat. Nem feltétlenül működik ez így. Ez az olasz foci szintje. És én azt gondolom, a következő lépés és a következő lépcső az lehet, és az lehetne, hogy ezek az egyébként mondjuk Európa Liga, Európa Konferencia Liga szintjén mozgó olasz csapatok, Fiorentina ez esetben, hát a Róma az nyilván már egy kicsit ennél nagyobb rend, de mondjuk onnan igen? Lefelé. Szerintem igen. De majd erről beszélünk mindjárt. De onnan lefelé szerintem az lenne a jó, hogyha a Fagyolik meg a Mirettik azok ott érnének, és ott tapasztalnának európai futballt, és ott nőnének bele egy olyan versenyrendszerbe, amivel aztán később hasznára lehetnek az olasz focinak.
Nem most fogjuk szerintem megváltani a világot ezeket a gondolatokat illetően. Az biztos, hogy amit Doma is említett, ez működik Olaszországban is, tehát nagyon sok fiatal kerül ki kölcsönbe, egyébként most a Juve-ban bemutatkozó fiataloknak, és ez lesz a sorsa, szerintem a következő szezonban, ha kettő lesz közülük. A
lehetett volna már idén is ez a sorsuk, amennyire tudjuk.
Hát de szerencsére nem lett ez, mert kb. Muszáj volt, tehát szükség volt rá, hogy ez így hát történjen.
Ha Pogba nem sérül meg, hogyha bizonyos dolgok úgy állnak, ahogyan azt szerették volna a Juve-nál, akkor nem valószínű, hogy Fagyoli és Miretti az ott marad a keretben.
Egész biztos. Hát, hogy lehet, hogy ott marad, és akkor kaptak volna ilyen 4-5 perceket. Meccsenként, de az, hogy kb. Ilyen Fagyol ilyen alapember lesz, és a legerősebb Juve-ban ott van a helye, azt azért szerintem nagyon kevesen gondolták. Tehát ez egy út, és szerintem ezt csinálják az olaszok is, valami más probléma van, hogy látszik, hogy egyszerűen nem elég jók az olasz futballisták, nem bolondok egyébként az nagy olasz klubok sem, meg a kicsik se. Ha van jó olasz játékos, akkor már csak a kötődése miatt is azért biztos, hogy azokat választanák először, mint hogy légiósokat hozzanak, nincs egyszerűen. Tehát látszik, hogy valamilyen képzési probléma van, egyszerűen nem elég jók ezek az olasz futballisták.
No, három nagyon fontos meccse van még az olasz focinak, bár ugye a bajnokság az már befejeződött, mert hogy lesz az Európa Konferencia Liga döntő, amelyet a Fiorentina, illetve a West Ham játszik, és ezúton is szeretnénk mindenkit arra bíztatni, hogy ezt nézzék velünk ezt a mérkőzést, mert a Soroksári úton lesz egy közönség találkozó, ahol most már elárulhatom, hogy te ráérsz, Benny?
Nem tudom még biztosan, mert vettem volna a jegyet, ha már biztosan tudnám, hogy ráérek.
De az egész biztos, mert sokan jelezték ezt a kollégák közül, akik viszonylag rendszeresen szerepelnek teljes terjedelemben, hogy ők ott lesznek és velünk nézik, tehát nem csak velünk találkozhatok, hanem jó néhány vendégével. A műsornak 16 órakor kezdjük egyébként majd itt a beléptetést. 18, igen, 6-kor, és este 7-től pedig lesz egy élő adásfelvétel, utána pedig megnézzük, hogy mihez kezd egymással a Fiorentina, illetve a West Ham. Lesz egy Bajnokok Ligája döntő, az ugye 10-én, ott az Inter a fontos szereplő, és 11-én az európai futball minden szándék ellenére, mert ugye évek óta azt akarják, hogy a Bajnokok Ligája döntő legyen az utolsó európai klubesemény a futballban. Lesz egy Parenzo. Erről nem kérdezték az UEFA-t, hogy ez mit szólnak. Ugye, amin eldönti a Hellas Verona és a Spezia, hogy kiesik ki másodosztályban. 2005-ben volt azt hiszem az utolsó Spareggio. Akik emlékeznek ezekre a mérkőzésekre, szerintem azok emlékeznek, hogy ezek általában borzalmas meccsek szoktak lenni.
Hátra van még egyébként a B-nek a döntője is. Egy jó Bári Cagliari. Na, szóval, csodás lesz.
Szóval sok minden lesz még, de akkor kezdjünk a bajnokkal, és kezdjünk a Napolival, mint egy olyan csapattal, amiről már mondtuk, hogy iszonyatosan kiemelkedett ebből a masszából.
Azt mondtad, hogy kezdjünk?
Mennyi ideje beszélünk?
Fél órája.
Szóval,
de most elkezdted felvezetni a konferencia liga döntőt, azt hittem, hogy most
nem, csak Fiorentina. Azt mondtam, hogy három meccs még van az olasz szezonban, de a bajnokság már lezárult. Lesz. Lehet, hogy ezt a fél mondatot elfelejtettem hozzátenni.
Jó, tapsolok egyet.
Szóval Giuntoli és Spalletti a siker két főletéteményese távozott, vagy nem ők a főletéteményesei, hanem Aurelio De Laurentiis?
Hú, te. Na hát ez egy nagyon szemét kérdés, mert főleg attól, aki tavaly azt mondta, hogy itt a Napolinál elengedték most ezt a bajnoki címért, sőt a dobogóért küzdést, hiszen nézzük meg, hogy milyen játékosokat hoztak. Aki hozta, ez ugye nagy valószínűséggel Giuntoli, és aki kifizette, ez meg De Laurentiis, ebből az egyik kiesett, és látjuk, hogy melyik a fontosabb a kettő közül. Tehát a szem, és az a fajta ilyen nem, röntgen szem igazából, amivel kiszúrta ezeket a futballistákat. Kimet is nyugodtan ide vehetjük, mert valami egészen elképesztően magas szinten futballozott egész évben. Úgyhogy kiesik. Jó, Koulibalyt divat kutyázni, azt, ha jól hallom, nem sikerült nagyon jól a szezonja Angliában, de az utolsó Napoli éve az kifogástalan brilliáns volt. Fabián Ruiz kb. Az egyik legjobb középpályás volt az egész szériában. Hát Insigne meg Insigne, helyi legenda, stb. Stb. Ha ezek a játékosok maradnak, hatodik lett volna valószínűleg most a Napoli, ehhez képest meg agyonverték a mezőny, de ebben semmi túlzás nincs. Kb. Márciusra bajnokok voltak. Még úgy is, hogy szezon az év első meccsét ugye elvesztették az Inter ellen. Hú, ez egy ilyen... Nehéz megmondani, hogy ez a csillagoknak az olyan, mert hogy ilyen buta szurkoló vagyok, ha azt mondom, hogy hát ez óriási mázli volt, és ilyen nincs még egy a világon. Giuntoli meg valószínűleg, ha itt ülnek, akkor csak így mosolyogna bajszalt, hogy hát ő ezt azért így nagyjából látta előre, hogy ez benne van.
Érdekes, mert Marco Rossi, magyar szövetségi kapitány elsősorban ebből a hármasból De Laurentiist emelte ki, mondván, hogy ő az, aki a legrégebb óta viszi ezt a projektet, és nagyon-nagyon ritkán nyúlt mellé ezekben az időszakokban, és ezt azért nem lehet, tehát ugye Giuntoli megtalálása is abszolút ezt tükrözi, meg azért azt nem lehet mondani, hogy a Napolinál bármikor nagyon kapkodtak volna, hoztak furcsa döntéseket, mint ahogy itt ez a szinte teljes sorcsere volt a nyáron, de azért az idő meg az eredmények többnyire őket igazolták. Akkor is, amikor Rafa Benitez szerződött oda, akkor is, amikor Mazzarinak bizalmat. Figyelj, Rafa Benitez egy olyan Napolinak az alapjait rakta le, ami aztán később Sarrival csúcsosodott ki, tehát...
Na jó, de mondjuk Kályamon... egymástól az edzői spektrumon távolabb lévő embereket elmint
Sarrit. Ez így van. Jó, de pont azért mondom, hogy ezek érdekes, meg furcsa döntések voltak, de valamiért mindegyik jó, a maga jó, idejében...
Beniteznek nem adom, ezt az biztos.
Mit, hogy ő...
Ahogy ő bárminek lerakta az alapját, azt én nem adom. Azt nem adom.
Ő vitte oda Koulibalyt, akit előbb említettél, hát, meg Callejont például.
Hát köszönjük szépen, Callejont.
Callejon nagyon nagy király
meg,
volt.
Hát volt egy időszak, amikor nem volt hosszú, és mondjuk nem a bajnoki címért harcolt vele a Napoli, de én Callejont, amikor elindult Firenze irányába, még egy kicsit úgy voltam, hogy na, még lesz benne egy lendület. Figyelj, olyat nem láttál még annyira gyengét, amire...
Jó, de igen, ebben, igen, is, ebben is rohadt jó a Napoli, hogy nagyon jó időpontban engedi el a játékosokat. Vagy a legtöbbjüket.
Igen. De ez szerintem Giuntoli. Hát, aki csak a pénzt adja, az adja a pénzt, és hagyja a munkát olyanokra, hát akik...
Azért De Laurentiis sokkal több annál, mint aki a pénzt adja, szerintem. Tehát ő azért a nyakába akasztatja mindig az aranyérmet.
Igen, hát persze. Hát én láttam is neki az elsőt, amit a nyakába akasztott, ott sétált el velem előtte nagyon, azóta is a szívembe zártam egyébként.
Minden filmjét megnéztem.
De az, hogy egytől egyig az összeset, de hát az egész út, amit ő bejárt, ugye ő 2003-ban a C-ben vette meg a Napolit. Igaz, hogy nem kiestek, hanem kizárták őket ugye ilyen anyagi problémák miatt. És most nem olyan rég olvastam egy cikket, ami egy hát így nem kijelentette, hanem így véleményezte, hogy abban volt egy kis köze De Laurentiisnek, hogy a cél lett belőle, mert ugye B-ben drágább lett volna megvenni őket, úgyhogy érdemes volt így. De maga ez az egész út, amit bejártak Nápolyban, ahova az ember nem visz pénzt, mert miért csinálsz Nápolyba egy csapatot, semmi értelme nincs, és mégis, és vitte éveken keresztül, átdolgozta, újra gondolta, és az, hogy most odaértek, ez valami fergeteges volt. Főleg úgy, ahogy. Tehát ez... Mondok valamit, ti jobban ismeritek az európai klub futballt nálam. Én azt mondom, ősszel nem volt két jobb csapat a Napolinál egész Európában.
Ezt nehéz
meg. Hát cáfam. Egy volt.
Na, azért mondom, egy biztos. Ha gondolom a City-t mondom, azért a City-t láttam én is egy párszor játszani, hát az valóban egy más szint. Bár azt is mondom, hogy ez a BL döntőben szerintem Guardiola rábökhetett volna, hogy melyik csapattal ne játszon, a háromba benne lett volna az Inter, akivel nem akarna játszani.
Ez valószínűleg így van. Kettő dolog még a Napolival kapcsolatban, és akkor innen tovább ugorhatunk. Ha már itt beszéltünk arról, hogy a spektrum ennyire távoli pontjain lévő edzők követték egymást már a korábbiakban is, itt is rengeteg névvel dobálóznak. A legfrissebb ezzel kapcsolatos hír az, hogy az Olasz Labdarúgó Szövetségnek cáfolnia kellett azt az értesülést, miszerint Mancinit megkeresték volna, de egyelőre csak a sajtó dobált be neveket. Ez nagyon fontos. Folyamatosan hárít az a De Laurentiis, aki azért titkán hárít, hanem inkább nyilatkozgat mindenféle hülyeséget. Itt, és tényleg az olasz sajtó találgatásai alapján, Nagelsmann, Luis Enrique, Conte és Italiano, az a hány név? Négy. Mancini mellett, akit rendszeresen bedobálnak a csapathoz.
Contét mennyire megnéznéd a Napoli kispadján? Te jó ég!
Nem csodálkoznék semmin Contéval kapcsolatban. Most egy ilyen szezon után odaültetett Contét, nem tudom, szerintem pihenjen egy évet a jó Antonio, most ez nagyon ráfér, mert az utóbbi időszak... Hát Spalletti nem fog pihenni szerintem. Maximum most pihenget 3-4 napot, megvárja, amíg beszárad a tetkója, és...
Szerződésben marad a Napolival, tudtommal.
Hát... Jó, de nem tud, hogy tud, ha a Napolinak lesz egy másik edzője.
Ez megoldják azért az
olasz klubot. Jó, ezt megszokták, igen. Nagelsmannt én saltam, azt szerintem ez egy jó pofa pletyka, és Luis Enriquenek pedig nagyon örülök, ha nem jön vissza Olaszországba. Ugye sokan emlékszünk a Rómára bemutatott csetlésbotlásra.
Én ugye, aki kezdőedzőként
hát jó,
történt.
De én, aki szinte csak olasz focit fogyasztok, fogalmam sincs, hogy mit csinál azóta, meg mi történik vele.
Bajnokok ligáját
nyert. Én arra emlékszem, amit annál a Rómánál csinált, és hát az valami szörnyűséges volt.
15-ben ráadásul egy olyan csapat ellen, amelyiket kedvelsz. Nyert bajnokok.
Jó, emlékszünk. Jó, mondjuk azért, oké, ez milyen Barcelona volt, könyörgöm, Neymar, Suárez, Messi csatársorra.
Mit akarsz ezzel mondani? Még te is megnyerted volna
velük? Nem, hanem azt akarom mondani, hogyha egy-egynél a bíró befújja Pogba lerántására 11-est, akkor a Juventus megnyeri ezt a döntőt. Semmi más nem akarok mondani.
Na és mi a helyzet a játékosokkal? Mert azért azt sem nagyon lehet elképzelni, korábbi években nem volt jellemző az, hogy itt minden kulcsembert azonnal kivésznek onnan, már pedig itt ugye Kimmel, Osimhennel kapcsolatban elég erős pletykákat lehet hallani, Kvaratskheliát is azért környékezik.
Nem függ össze a kettő? Mármint, hogy a játékosok is figyelik, hogy ki lesz az edző, és az edző is figyeli, hogy...
Hát meg Giuntoli távozása nyilvánvalóan, hogyha...
Még azt nem tudjuk, hogy az ami lesz. Mert ugye megegyezett a Juventusszal és De Laurentiisnél ez ilyen márványba vésett szabály, hogy a Juvinak semmit és senkit. Úgyhogy most még folyik a... Igen, hát jó, de 90 millióért ki nem adta volna oda a kis húsi fiút. Na, hát, na mindegy, tehát az, hogy nem is ez a kérdés egyébként, mert én tavaly én is ugyanezt mondtam, amikor ugye Spalletti nagyon látványosan összeveszett Osimhennel valami edzőmeccsön bezavarta az öltözőbe. És akkor ezt mondtam én is, hogy tuti, hogy az lesz, hogy Osimhen berág, elmegy, és akkor látják a többiek is, hogy ha elment Osimhen, akkor én mi a bánatos francot keresek itt. Úgyhogy megjelent ez a fejembe, úgyhogy inkább csöndben maradok, és azt mondom, hogy hát, ha Giuntolit még valahogy maradásra sikerül valahogy bírni, vagy valamilyen Samesza van, aki hasonló készségkészlettel rendelkezik, akkor ebből lehet bármiféle megújulás, de azért a józanész azt mondja, hogy ez a sztori, ez egy évados volt. Hiába
Mario
volt,
Ruinak nem sikert. Lesz még egy ilyen.
Adjuk már Mario Ruit.
Mások mellett.
Amúgy rohadt jó volt Mario Ruit, csak mondom.
Hát ez élete szezonja volt, ez nem kérdés.
Igen, igen.
Akkor Angisának nem lesz még egy ilyen szezonja.
Neki még lehet is. Ndombelének nem lesz még.
Jó, Ndombele, Jézusom. Na az, és aki az egyetlen, akire azt mondtam a szezonat, hogy na, ennek valami értelme van legalább, hogy ott középen.
Hát volt valami... értelme. Hát
nem tudom 20, mi.
20 perceket, 20 perceket hozzá tudott tenni olykor.
De hogy? De hagyjuk is mindegy.
No, Inter. Nyilván itt ahhoz, hogy teljes legyen a kép, ahhoz tudnunk kéne, hogy mi történt azon az isztambuli döntőn. De ettől függetlenül szenzációs az a Bajnokok Ligája menetelés, amit bemutatott Inzaghival a csapat. Szenzációs az, hogy az eltelt két évben Inzaghi egyenes kieséses párharcot egyetlen egyet veszített az Inter kispadján, úgyhogy kétszer végigment az Olasz Kupában, illetve a Bajnokok Ligájában is az előző szezonban a Liverpool, amelyik később döntőbe jutott, és most ebben a szezonban senki nem tudta megállítani. Az odavezető úton.
7 győztes döntőnél jár zsinórban.
Elképesztő, hogy mit tud Inzaghi, amit más nem. Mert ez már nyilván egy véletlennel nem magyarázható eredménysor, meg az, hogy ő milyen meccsterveket tud kidolgozni, legyen az ellenfél a Barcelona, a Milán, vagy éppen bármelyik európai nagyágyú, akkor azt látod, hogy az Inter az nem kizárólag a szerencsének köszönhetően nyer.
Nyilvánvalóan nem, de ugye ez egy olyan fajta kettősség, mint a ugye utoljára a Sacchi-féle Milánnál láttuk ezt, hogy a bajnokságban boldog-boldogtán lepofozta, de a kuparendszerű sorozatokban meg gyakorlatilag lehetetlen volt megverni. És pont amit felhánytorgattak sokan Inzaghinak, ugye ne felejtsük, hogy télen ez a nagyon trending volt, ez az Inzaghi out hashtag mindenhol, hogy nem tudja motiválni a játékosokat, sokszor tényleg ilyen poroszkálnak a játékosok, nem nagyon értik, hogy mit akar, plusz nem tud cserélni. A cseréi azok gyakorlatilag mindig az ellenfél cseréi igazából. Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon sokat nem változtak szerintem. Az történt, hogy tavaszra, és ezt nem tudod másnak betudni, csak és kizárólag Inzaghinak, valami elképesztően jó formában lendült az Inter, és egyébként már a bajnokságban is. Tehát ott még azért a fontos BL meccsek környékén még pereceltek néhányat, de egyébként a bajnokságban is nagyon meggyőző, nagyon jó teljesítményeket nyújtott a csapat. Hát a kupákban meg ahogy kellett. Kiejtették, ráadásul nehéz ágon mindenhol, mert az Olasz Kupában, tehát a BL sorozatban szerintem olyan sokkal nehezebb sorsolása talán csak a Citynek volt náluk. Nagyon nehéz csoportból jöttek. Azért ezek a portugálok is, oké, okay, ez nem az volt egyik portugál csapat sem, mint amit tavasszal láttunk, vagy bocsánat, ősszel láttunk, tehát erősebbek voltak, de az a profizmus is, az, hogy a kulcs pillanatokban nagyon jól koncentrálva, nagyon szervezettem, az egy
borzasztó. Ez a kulcs szó, ez a szervezettem, tehát hogy ezzel lehet a kupákban nagyot menetelni.
Igen, egyrészt, bocsánat, másrészt, az, hogy minden játékos a csúcsformába lendült, legalábbis a fontos meccseken csúcsformába játszott, olyanok is, akik a szezon első felében teljesen használhatatlannak tűntek, mondjuk volt, aki az is volt, mert sérüléssel bajlódott, vagy abból jött vissza, de nézzük meg most ezt az Intert. Lukaku újra, talán nem kiabálom el, de régi fényében csillog, nagyon jól játszik, és nagyon hasznosan, nagyon jól játszik együtt Lautaroval, ami azért nem volt mindig jellemző rájuk, Brozovic, gyakorlatilag el is felejtettük, hogy létezik, annyira jól játszott hatosban a regiszta posztján Csalánoglu, de most visszatért, és Inzaghi nagyon jól osztja meg ezt a posztot, hogy melyikük a hatos, melyikük a nyolcas, ugye Csalánoglu mind a kettőt elég jól el tudja játszani. Mkhitaryan, aki cserének jött gyakorlatilag, és végigjátszotta gyakorlatilag az egész szezon nagyon jól, kiesik Skriniar, megoldják azt is ott, Darmian, ugye Bence a jegyzetében kicsit beszólt Darmiannak, nem hagyom. Egy ilyen utility player az mindenkinek aranyat ér. Szóval sok minden gondja van ennek az Internek, de Inzaghi gyönyörűen úrrá lett a problémákon, és csúcsra járatta ezt az Intert. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez ellen a City ellen szerintem senki nem esélyes, de ha valakinek van számottevő esélye, az egy olyan csapat, aminek nem kell a labda ahhoz, hogy futballozzon, és ez az Inter ebben a mezőben.
Ehhez még hadd fűzzek hozzá, tényleg csak a szervezettség miatt mondom, meg amiatt, hogy azt mutat, hogy nagyon nehéz volt a sorsolásuk. Most, hogy így visszakerestem, az a Porto elleni párharc, amit 1-0-val húzott be végül az Inter. Hát az se nézett ki olyan nagyon jól. A Benfica ellen az, hogy nagyon korán vezetést szereztek idegenben, hogy 2-0-val behúzták azt a meccset, ott is védekezés volt azért a nagy része, és nagyon sok olyan meccs volt, ahol erre alapozott az Inter.
Jó, de azért ne csodálkozzunk rá, hogy 0-2 után. Úgyhogy ott ugye rangadók jobbra-balra a bajnokságban, és akkor még azért nem volt biztos, hogy az Inter odaér a BL-re. Azt mondom, hogy nagyon tudatos és nagyon profi volt az Inter, és a kulcspillanatokban minden ellenfelénél jobb volt, mindegyiknél. És ez, szerintem ez döntő. Oké, okay, nyilván ez a két portugál csapat, ez össze sokkal jobban nézett ki, mint tavasszal, de azért ez nem volt egy könnyű út, még így a Milánnal a végén, bár pont az a Milán egy kicsit éppen megrogyóba volt már, sőt, megrogyott.
Na, majd beszélünk erről is. Kettő dologgal egészíteném ki ezt az egyébként egészen kerek elmondott kis véleményhalmazt, amit az Interről összegyűjtöttél. Az egyik az az, hogy szerintem eltitkoljuk az igazságot, hogyha azt mondjuk, hogy esetkelt meg bukdácsolt ez az Inter a bajnokságban. Szerintem egy nagyon-nagyon magas színvonalat hozott végig a bajnoki meccseken is. Ha itt beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül a szerencse döntő faktor abban, hogy valaki hosszú éveken keresztül ennyire kiegyensúlyozott nemzetközi meg hazai kupasorozatokban, akkor ugyanezt el kell mondani, hogy az Intert azért elég keményen sújtotta a bal szerencse, főleg a szériás meccsein. Nagyon sok olyan pontot hullajtott el, ahol teljesen nyilvánvalóan az Inter volt a jobb csapat. Úgyhogy...
Jó, de voltak azért reménytelenül szar meccseik is, amikor valami botrány volt, amit a
igen, pályára tettem. Igen, de azt azért én azt gondolom, hogy nem lehet elvitatni, hogy ennek az idei olasz bajnokságnak a nagyon kiemelkedő Napoli mögött az Inter volt a második legjobb csapata.
11 vereséggel?
Igen, 11 vereséggel is.
Nekem fáj a szívem ezt kimondani, és nem akarom pajzsra emelni őket, mert ez a bajnoki szereplés, ez valami botrányos volt. 11 vereséget ne szenvedjen már az Inter ezzel a keretével. Megvoltak a problémák, igazad van ebben, hogy ha most az XG-t segítségével hívjuk, valóban pekes csapat volt az Inter, de azért most nekem így elsőre mi ugrik be nyilván az Inter Juve és a Juve Inter meccsek, hát az valami vállalhatatlan volt mind a kettő az Inter részéről, botrányos volt. Úgyhogy ugye nem sokkal előtte meg megverték a Napolit, amelyik még azért az a teljes fegyverzetében felálló Napoli volt, úgyhogy rapszódikus volt, és adom, hogy ez a Napoli mögötti legjobb csapat kettővel, mert a Láció a második lett.
A Láció egyébként nagyszerű idényt futott, és még egy apró kiegészítés, hogy azért akárhogy is nézzük, Mkhitaryan, Brozovic, akit említetted, de már hogyha Csalhanoglura nézünk, akkor is azért igen, Acerbi hátul igencsak öregecske csapatnak tűnik ez az Inter.
Dzeko.
Igen, bocs, ki is felejtettem ebből a felsorolásból, de egyébként lehetne még, tehát hogy azért nyilván D'Ambrosio, meg mindenki, akit itt említettünk, túl van a 30-on.
Annyit írt, Bence? 28 és fél év volt az keretnek az átlagja.
Keretnek az átlagja, ami azért nagyon brutál.
Hát rutin, barátaim. Nem kellenek a fiatalok, felesleges is. De igen, tehát itt azért vannak olyan problémák, amik mondjuk így, hogy megoldásra várnak még az Internél, de ez minden csak Inzaghinak a koronáját fényesíti, hogy úrrá tudott lenni ezeken. Őszintén szólva, szerintem az Internek a szezonja úgyis parádé. Így, hogy még a szuperkupáért rommá verték a Milánt is, megnyerték az olasz kupát, bementek a BL döntőbe. Szerintem a legtöbb Inter szurkoló úgyis van vele. Meglátod a nézettségéből a csapatnak, amit te is említettél. Úgy van vele, ja, hát 10 vereség legyen annyi, dobogó, kit érdekel.
Te azt írta, Bence, hogy ha nincs a pontlevonás, a Juventus már idén is a bajnokság harmadik, negyedik legjobb csapata lett volna, és sima BL induló. A harmadikat azt kikérem magamnak. Hát, hogyha azt nézzük, hogy akkor Napoli, Inter, Láció nálam akkor a sorrend, akkor a legjobb esetben a negyedik helyre fér oda. A Juventus, ezt megadom egyébként, tehát hogy a negyedik legjobb csapata volt, és akkor már említettük Fagiolit, Miretit, úgyhogy rájuk nem is feltétlenül muszáj kitérni. De van még valaki, akit szerintem mindenképpen meg kell említeni, Rabiot, aki egy olyan szezont hozott, amit nagyon régen vártak tőle a Juventusnál, úgyhogy ennek megfelelően távozik is. Ha!
Drága barátom, azért örülök nagyon, hogy szóba hoztad, mert nagyon sokat gondolkodtam az adásmeneten, hogy kit pofoznék fel még nagyon szívesen, és azt kell mondjam, hogy Adrien Rabiot egy mocskos zsoldos, és nagyon szívesen felpofoznám. Nézd meg, hogy ennyi idő alatt, amit a Juventusnál töltött, mikor játszott jól. Akkor játszott jól, amikor a francia válogatotta, hogy közelgett a világbajnokság, és egyébként a VB-n is nagyon jól játszott. De a VB előtt a Juventusban is volt egy pár olyan meccse, hogy egy Juve szurkolónak nem az jut eszébe, hogy úristen, mennyire jó ez a Rabiot, hanem az, hogy az anyádat te rohadék, hogy ez hol volt eddig, hol volt 2 éve ez, amit látjuk, hogy tudsz, és egyébként is Rabiotra ránézel, és azt mondta, hogy ennek a világ legjobb középpályásának kell lennie a csávónak. Nagy hosszú lábaival, jó, gyors, jó, nem az induló sebessége, inkább ilyen tankhajósan gyors, de jó, erős, nagyon sokat fut, jó ütemérzéke van, jó szerint, nagyon jónak kéne lennie. Na, akkor volt jó, amikor tepert a francia válogatottért, most tavasszal meg azért, mert tepert a jó szerződésért, amit remélem, hogy megad neki valaki, és elmegy Torinóból, mert hiába ő volt a legjobb középpályás, nekem nagyon nehezemre esett kedvelni őt, pont emiatt.
Igen, sok olyan játékosnak jár le a szerződése, van akinek most, van akinek jövőre, akiknek a fizetésén viszont akár spórolhat is a Juventus, és majd amikor a Milánról beszélünk, akkor is ezt majd fölhozom, meg egyébként, hogyha európai topklubokról beszélünk, akár itt ugye a Manchester United kapcsán is ez sokszor szóba került, vagy ugye a Barcelona szerintem ennek tökéletes példája, sokszor az a gátja egy klub fejlődésének, vagy egy nagy klub előrelépésének, hogy nyilvánvalóan jó játékosokkal hosszú távú szerződéseket kell kötnöd, és őket borzasztóan meg kell fizetni. Ha ezt sikerül egy kicsit kiküszöbölni, attól olyan mozgékonyabbá válik a klub minden szempontból, de lehet, hogy elveszíti azt a nagyhatalmi státuszát, amit egyébként szeretne megtartani. Ez egy, nem akarok nagyon filozofálgatni, de ez szerintem egy érdekes felvezetés a Juventusszal kapcsolatban.
Igen, nem így gondol rá az ember, mert aki ennek ilyen napi szinten az életének a része a Juventus, az már egy kicsit egy lépéssel hátrébről vizsgálja ezeket a dolgokat. Valójában Beppe már ott a távozása volt az első szög a Juventus koporsójába, illetve az ő Sameszának, Fábio Paraticinek a kinevezése, aki pont ezen a vonalon haladva azt mondta, hogy mint a részeg milliómos, hogy hoz egy olyan csomó játékost, akiről ő azt gondolta, hogy jó, meg bevallom én is, meg hát nagyon sokan azért azt gondoltuk, hogy ezek jó futballisták, és a világ pénzét odaadta nekik 100 évre előre. Na erre jött.
Ha nagy klub akarsz tenni, akkor Nem távolodhatsz el ettől a játékos politikától.
De eltávolodhatsz, mert látunk ezerféleképpen fölépülni.
A Napoli az nem pont egy ellenpélda?
De.
Még Osimhentől függetlenül is.
De a Napoli nem lesz egymás után kilencszer bajnok,
igen,
mint a Juventus
igen,
volt.
Ez igaz.
Tehát, hogy itt ez a különbség szerintem a kettő között. A Milán sem lett egymás után kilencszer bajnok a 90-es évek elején, de ugyanezt a nagyhatalmi státuszt ezzel...
Szerintem kétszer se egymás után. Valószínűleg.
De ugyanezt a nagyhatalmi státuszt azt ezzel teremtette meg, hogy végállomása volt klubok, vagy játékosoknak.
Igen, de itt szerintem az a fajta hozzáértés hiányzott nagyon, amit Giuntolinál nagyon fontossá emeltünk, és hát nyilvánvalóan az is, hogy Aaron Ramsey, és aztán menet közben még hagyjuk Arthurt, aki mondjuk egy könyvelési csalás volt, Zakaria, McKenny, én Rabiot ide sorolom abszolút, mert mindegy, nem akarok belemenni, vagy például pont Vlahovic, aki kb. Így a megmentőnek érkezett, és ott megbicsaklott a logikája is ennek az egésznek. Tehát amikor így, ugye kevesen emlékeznek rá, 2021 novemberében a Juventus igazgató tanácsa, illetve az Exor igazgató tanácsa egy 400 millió eurós tőkeemelést hajtott végre a Juventusnál, hogy a Covid problémák azok ne olyanok legyenek, mint az Internél, akinek kb. Mindenkit el kellett adnia. Az Internél, a Milánnál azóta is folyamatosan hadigazdálkodás van. Tehát a Juve úgy nézett ki, hogy beveszi ezt a kanyart, és odahozta Vlahovicot, mint ennek az új projektnek a legfőbb emberét. És hát akkor most itt kellene rátérnünk Allegrire, meg arra, hogy mit gondol a futballról.
Bizony, ő a kérdés, meg ő a legfontosabb kérdés. Ügyesen lavírozott szerintem ebben a szezonban, mert fölemelt, tehát hogy abban igazat adok itt a műsor elejé vitának a kapcsán, hogy valóban emelt ezen a Juventuson, azzal, hogy meglátta, hogy bizonyos fiatalok beépítésével ez a Juventus, ez erősebb, és őt kiegyensúlyozottabbá tehető, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy Allegri az alkalmas személy arra, hogy az új és mozgékony Juventust azt újraépítse, hogyha értitek, hogy mire akarok célozni.
Szerintem, aki akár egyetlen jó meccset is látott idén, az teljesen egyetért veled. Én mondom neki, hogy ha egyet láttál, mindet láttad. Tehát, voltak ilyen kilengések.
Hát nem azért, tehát hogyha valaki megnézte Róma-Juventus, vagy Juventus-Róma volt, az a 0-0. Fú, de rossz meccs volt. Szerintem az a szezon legrosszabb meccse volt.
Most gondolkodom. Egy 1-1 volt, azt hiszem, ősszel, és aztán kikaptunk 1-0-ra. Kikaptunk 1-0-ra. Borzalmas rossz volt, de mindegy. Felesleg is kiemelni egyet is. Inkább azokról kéne beszélni, amikor jó meccset játszott a Juve. A tavalyi évhez hasonlóan egyébként azokat majdnem mind elvesztette, amikor jó meccset, vagy legalábbis nem rossz meccset hozott le. Nem vagyok meggyőződve én se arról, hogy Allegri a megfelelő ember. Elsősorban azért nem, mert volt két éve, két teljes szezonja, és nem tudott úrrá lenni a Juventus problémáin. Nézhetetlen volt, amit a csapat csinált, és nem ez a legnagyobb probléma vele, hanem az, hogy egyrészt megmaradtak a problémák, másrészt ezek a játékosok azért sokkal jobb futballistának tűntek, és sokkal sokoldalúbb játékosnak tűntek, amikor megérkeztek Torinóba. És egy Maximiliano Allegri, az ne jusson el odáig, hogy a támadójátékát azt annyival elintézi, hogy rúgjátok föl vagy Dybalának, ugye tavaly, vagy idén Di Mariának. Ez nem megoldás. Ebből ez lesz, amit láttunk, hogy lett, mert az átmeneti játékból a visszazárást megoldotta, nem nagyon kontrasztek le a Juvét, nagyon-nagyon jó védelmet rakott össze, úgyhogy még azért itt is vannak elég súlyos minőségbeli problémák. Ennek ellenére a 16-oson belül egész évben nagyon jó volt a Juve. Jók voltak a kapusai, megoldotta a csapatvédekezést is, de ez kevés. Tehát egy Juventus edzőtől ez nagyon kevés, még akkor is, hogy olyanról beszélünk, aki korábban rommá nyerte magát, és menet közben meg nem
mondott a Real Madridnak. De valahol erre is számítottunk a szezon előtt, nem?
Én nem. Én nem.
Ha nem, mire?
Hogy megoldást talál bizonyos problémákra. Nem, őszintén, szóval először nem számoltam azzal se, hogy a BL csoportból kiesik, mint a szaravonatból, de hát az nem nagyon volt kérdés ott, amikor a vértizzadva sikerült a jó nevű. Hú, ki Maccabi Haifa, valamelyik izraeli, de már nem is tudom, hogy melyik. De az... Na, ott volt például egy jó meccse, a hazai Paris Saint-Germain elleni meccse, amit szűken vesztett, csak az egy jó meccs volt, hogy jól játszott a Juve. De nem sok ilyen volt.
Láció a következő. Itt ugye, ha megnézzük az XG adatokat, amit már nézhettünk akár az Internél is, akkor itt azt láthatjuk, hogy messze a szezon legnagyobb felülteljesítője Sarri csapata. 51,1-es XG-re lőtt 60 volt a csapat, 41,3-as XG-ra 30 gólt kapott, ez majdnem 10-es XG különbség.
De még az a 60 lőtt gól is milyen bűnrossz 38 meccsen amúgy.
Hát egyébként igen.
Sarrizmo.
Sarrizmo úgy, hogy egyébként megalkotott megint egy olyan csapatot, amihez első ránézésre nem voltak meg a megfelelő játékosai, és mégis működött, de hogyha most egy valakit kell kiemelni ebből a Lációból, akkor nem Provedelt mondanátok?
Milyen érdekes, és mekkora sztori Provedelé, aki cserekapusnak aki érkezett, csak hát...
Az első meccs hányadik percében kellett beállnia?
Második.
Kiállítás
talán, nem tudom, igen. De Casale is, Romagnoli is, hogy neki megvan a kötődése, ugye, hogy Lációs családból származó, még akkor is, hogyha a Rómától vette a Milán.
Így van.
Emlékszem.
Hát igen, Rómától, úgyhogy a Sampdoriában játszott éppen.
Igen.
Csak ilyen olasz viszonyat hát
megfelelő. Így van, na tessék, a kikölcsönzött fiatalok, ugyebár. De nem csak róluk van szó, hanem amikor látod Luis Albertót, akinek nagyon nem tetszett az először, amit Sarri akar tőle, látod Vecinót, akiről már azt gondoltad, hogy amúgy is kuka a csávó, de majd lehet, hogy még berakja Sarri hatosba, és akkor ott...
Igen, Vecinóról hamarabb el tudtam képzelni, hogy jó Sarri játékos lesz,
de Luis Albertóról. De nyolcasban?
Igen.
Én azt nem gondoltam.
Vecino szerintem a Fiorentinában meg az Interben is futott elég jó szezonokat.
Hát csak azért emlékszünk, hogy mert nagyon fontos gólokat szerzett. Valahogy úgy jött ki, hogy az Inter befejelte a BL-be azon a Lazio elleni meccsen. A Fiorentinának is volt valami, biztos volt több is. Mindegy, szóval sok ilyen helyzet állt, vagy sok ilyen pillanata volt ennek a szezonnak, amikor azt vártad, hogy na most megbicsaklik ez a Lazio. Immobile menetrendszerű sérülése, mert ez most már azért
jó, lehet. De amikor volt Immobile, nagyon jó volt szerintem.
Hasznos. Amire a Immobile most még alkalmas, azt tokkal vonóval hozta, de azért itt nem volt biztos, hogy Pedro, aki ugye a város másik feléből jött, az mindig egy ilyen koccos dolog, mondjuk egy spanyolnak talán kevésbé. De azért az mindig nagyon meredek, és egyáltalán ugye ez az egész projekt nem tűnt ennyire ígéretesnek, mint amit Sarri csinált belőle, úgyhogy bevallom, hogy nem különösebben szimpatizálok Maurizio Sarrival, de gyönyörű munkát végzett, Zsinórban másodszor. A Rómára rávert 11 pontot, nagyon, nagyon okosan szerintem feláldozta az európai szereplést, ahol amúgy sem nézett volna ki semmi, most komolyan bemegy ebbe a konferencia liga négy közé, vagy akár a döntőbe, és ő neki fontosabb volt az, hogy ott legyen a dobogon, és BL játszon jövőre ez a Láció. Mai hír egyébként, hogy Iglitarra távozik a Lációtól hosszú idő után. Nem tudom, hogy ez volt-e a problémák gyökere. Szerintem amúgy jó munkát végzett, Muricsit leszámítva, de amúgy jó munkát végzett, úgyhogy itt ez egy nagyon fontos kérdés, mert ki kell azért azt a Láció keretet bővíteni.
Már Kajéhonnál is közbe akartam szólni.
Az elég rég volt.
Kajéhon kiharcolta a feljutást a Granadával az élvonalban, a ligában.
De edző? Bocsánat.
Nem, minden, amit Benitez-től tanult, az hasznos volt neki edzői karrierje során.
Na de Muricsit tudni kell használni. 15 igen. Gólos szezonja volt a La Ligában. 15.
Nem tudok vincset mondani erre magában. Igen, egyébként valami Lációs fórumon olvastam, hogy nem megy neki rosszul. Hát, szóval Muricsi a Láció elmúlt két évtizedének a legdrágább igazolása, ahhoz képest úgy nézett ki, mint egy ilyen levezető bácsi Sanyi.
Ja, mondjuk, tehát ez egy Patrikot is például Tare vitte oda. Hosszú évek óta alapember ennek a Lációnak.
Most már kevésbé alapember, mondjuk most hogy az utolsó fordulóban játszott meg, én sokkal jobban játszik mostanában, mint oké, átkoztuk mi is sokáig, főleg amikor még a Simone Inzaghi féle háromvédős rendszerben, hát abban rettenetesen nézett ki. Mert voltak már, én sokat kutyáztam, úgyhogy nekem muszáj is kimondanom, hogy azért Patrik sokkal megbízhatóbb, mint mondjuk két éve.
No, Itt most pár dolgot átugrottam, ami fontos lett volna, de nem érdekes, mert hogy lassan kicsúszunk az időből.
És még a Milánról egy szót se beszélt.
Mostanáig, mert hogy jön a Milán, amelynél szerintem a legfontosabb, és ami a szurkolók számára talán láthatatlan maradt, az az, hogy milyen korlátok között kellett mozognia ennek a klubnak, meg az előző években is milyen korlátokat betartva kellett minden pénzügyi manővert végrehajtani. Ugye akkor, amikor megvolt a klubnak az európai porondról való kizárása, amit, hogyha jól emlékszem, akkor egy szezonra teljesítettek és felfüggesztették a második évet a Milánnal kapcsolatban, akkor elfogadott egy olyan konszolidációs tervet a klub, itt Maldiniék vezetésével, amit azóta is be kell tartani. Tehát megvan az, hogy ami egyébként a Financial Fair Play-ben egy hosszabb időtáv, hogy mennyi ideig, mennyi veszteséget írhatsz le, azt a Milánnál gyakorlatilag két évente ellenőrzik, és ezért adódhatott elő az a helyzet az előző nyári átigazolási időszakban, hogy nem arról volt szó, hogy Jerry Cardinale nem kíván pénzt áldozni az új klubjára, hanem egész egyszerűen olyan szűk keretek között mozog a Milán, ami nem teszi ezt lehetővé. Most ebben a szezonban azzal, hogy megvolt a Bajnokok Ligája elődöntő, meglett ismét a Bajnokok Ligája indulás, még hogyha nagyon koccosan is, de összejött, illetve, hogy ilyen szintű bevételeket sikerült elkönyvelni a klubnak jegybevételekből, ugye az Inter elleni mérkőzésen megdöntötték az olasz csúcsot, itt bevételben, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 12 millió euró körül volt a jegybevétel csak arra a mérkőzésre. Az...
És ez tök jó, hogy majdnem csak a felét viszi el az önkormányzat.
Igen, adott is némi plusz mozgásteret a csapatnak, például a Puma azzal, hogy sikerült ismét kiharcolni a Bajnokok Ligája indulást. Azzal...
Nem sikerült valójában kiharcolni.
Az a rossz hírem van számodra, hogy sikerült.
Jó, hát nem tudom, hogy ha én a Pumának a jogásza vagyok, akkor megjegyzem, hogy jó, adunk 35-öt, de csak azért, mert valójában siker.
Igen, szóval az egy kicsit nagyobb nyújtózkodási lehetőséget ad most a klubnak, de itt még mindig arról beszélünk, hogy ez a nagyobb nyújtózkodási lehetőség is Loftus-Cheekre, Daichi Kamadára és olyan projektjátékosokra.
És a Leao hosszabbításra.
Így van.
Tehát az a legnagyobb tett.
Négy olyan játékosa volt a Milánnak, amelyikkel hosszabbítottak, és ezek mindegyik nagyon-nagyon jelentős fizetésemeléssel járó hosszabbítások voltak. Hogyha jól tudom, akkor 18,5 millióval lesz a következő szezonban a Milánnak a bérköltsége nagyobb, mint amennyi ebben a szezonban volt, ami nyilván egy kockázatos lépés lehet, de hogyha a Milán tovább akar haladni azon az úton, amelyiken haladt az elmúlt években, akkor ez egy szükséges is volt egyben, mert másképp nem lehet megtartani Leót, másképp nem lehet megtartani Tonalit, Benassert, vagy éppen Tomorit, hogy ezt a négy játékost emeljem ki.
Jó, én is mondok négy nevet. Deketelere, Donnarumma, Kessié, Zaniolo.
Hát ez négy különböző eset.
Abszolút négy különböző eset. A közös bennük az, hogy ott a külső szemlélőként mondjuk úgy, hogy nem végzett kimondottan jó munkát a Milánnak a vezetősége, hiszen a három legértékesebb játékosa távozott tök ingyen egytől egyig. Nyilvánvalóan nem kárhoztatom a vezetőséget, és ahogy De Ketelaréval sem, mert egy abban konszenzus volt egész Európában, hogy ez egy borzasztó tehetséges srác. Nem, ne is írjuk le végleg, mert akár még egyszer csak átszakadhat a gát, és kés jöhet belőle.
Mondjuk a következő szezonban.
Például akár a következő szezonban. De ezért mondom, hogy mondjam, tehát a Milán vezetőségének, a munkájának a megítélése az azért nem csak azoknak a szurkolóknál vegyes, akik csak azt látják, hogy miért ment el ingyen, miért nem vesszük meg Zaniolót, meg stb.
Igen, de bocs, csak kiegészítésként, hogy itt azért Donnarumma és Kessié esetében a két legjobb...
És Csalánoglóéna?
Hát ezzel lehet, hogy elrontottad azt, amit mondani akarok, mert ott a két legjobban fizetett játékos ment el a Milántól.
Igen.
Tehát, hogy nyilván itt ez a bérkeretnél is, az volt a lényeges, azt hiszem, hogyha hinni lehet ennek a gazdasági újságírónak, aki a Milánról írt egy elég átfogó cikket, hogy egész egyszerűen, most pontosan nem emlékszem a számra, de 60 millió alá kellett szorítani a bérkeretet, ami az egy, mondjuk egy angol vagy egy spanyol élcsapat számára nevetséges kategóriát súrolja.
Itt kell Zaniolót előhozni.
Így van, és itt egész egyszerűen így kellett legózni ezekkel az összegekkel. Donnarummának a 8 milliós fizetés nem fért volna bele, amennyit ugye még azt hiszem ajánlott is a klub, 6 millió volt az előző.
Most... Az is durva egy kapusnak. Jó, Donnarummának óriási szerepe volt egyébként a Milán. Tudom, mit akarsz mondani, mert most a mondat, hogy menjen meg a világ legjobb kapusai között van. Nem fogok ezzel vitatkozni, mert én is abszolút így gondolom. Sőt, még azt is gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokat hagyott ki, nálam még így is ő a szezon kapusa. Az én szezon válogatottamat menjen védi. És még lehet, hogy Onana is megelőzi egyébként Provedelt. Nem bántom Provedelt, mert kedvelem, de...
Na jó, bocsánat, félbe szakítottalak. Mondtad, hogy itt elment Donnarumma, meg hogy mit
tettem. Én nem, csak ezt akartam mondani, hogy én azt gondolom továbbra is, hogy amilyen szépen épül ez a milános projekt, tényleg ilyen kilógó popsival a gatyából, ahova elért ez a csapat, én még mindig azt gondolom, hogy Stefano Pioli a kulcsember ennek az egésznek, úgy, hogy közben teljesen újra kellett gondolni ezt a Milánt, mert ez az idei Milán egészen más csinált a futballpályán, mint a tavalyi Milán, meg a tavaly előtti, gyakorlatilag, és nagyon jó ütemben is egyébként. És ez az, amit a szurkoló igazságtalan és nem érti meg, hogy teljesen újra kell gondolni, mert ez a magas letámadás ez nem működött már, ki is ismerték ezt a játékot, át kell gondolni, hogy a keretnek mi a megfelelőbb játék ennél. És akkor jöttek ezek a háromvédős próbálkozások, amikor ugye...
Úgy ejtettek ki a Tottenhamet.
Jó, mondjuk ezt a Tottenhamet kiejteni, az nem tűnt olyan. Nem kisebbítem a Milán értemeit. A Milánnak a BL legjobb négy közé jutása, nagyon nagy részt a szerencsének volt köszönhető. Ennek ellenére azt kell megverni, aki szembe jön, például az Antonio Conte és az ő európai virtuskodásával súlyosbított Tottenham Hotspurt.
Hát meg a Napolit.
De azt a Napolit. Tehát, mert legyingethetsz haver, de mondjuk az őszi Napoli az nagyon csúnyán a térdére fektette volna ezt a Milánt. Nem így történt.
Ahogy ezért nem mondom, tette meg egyébként, mert az őszi Napoli 1-0-ra nyert úgy a San Siroban, hogy macsa nem igen, volt, de mindegy.
Igen. A visszavágóra is emlékszünk, az még szebb volt.
Igen.
De az furcsa volt. Mindegy. Én azt gondolom továbbra is, hogy Pioli a legfontosabb kulcsember ennek a Milánnak, és aki Pioli autozott, az így olvasson utána ezeknek a dolgoknak, amiről te beszéltél, és a nagy képet nézve boruljon le Stefano Pioli elé.
Jól néz ki egyébként szerintem ez a terv, ami a Milánnál körvonalazódik, akár itt játékos igazolás politikában, akár egyéb dolgokban. Egész egyszerűen azt kell szerintem tudatosítani a fejekben, hogy ez a következő évi Milán sem biztos, hogy bajnoki címért kell, hogy menjem.
Nem,
mindenképpen, mert nem tartott.
De megnyerheti, nem tartotta, ahogy a tavaly is megnyerte.
No, sietünk akkor innentől kezdve, jó? Rohannod kell?
Nem. Csak látom, hogy eltelt az idő. De én itt ülök veletek egész estig, ha gondoljátok.
Róma. Mi is nagyon szívesen, de nem biztos, hogy olyan sokan végig fogják ezt akkor hallgatni, hogyha még itt nagyon terjengősek vagyunk. Mourinho föltett mindent az Európa Liga döntőre, itt Budapesten, láttuk is, haragszunk is érte, vagy én legalábbis igen, és nem jött össze, mert nyilván nagyon-nagyon másképp nézett volna ki ez az egész szezon, hogyha Bajnokok Ligája a főtábláján első kalapból húznak, mint ahogy így, hogy ez maradt. Majdnem konferencia liga.
Én haragszom Mourinhóra, de nem az Európa Liga döntő miatt, hanem azért, mert én számomra azért nagyon fontos a hagyománytisztelet, és egy nagyon érdekes Szaniszló Csabéval egy nagyon érdekes vitánk volt erről, amikor azt mondta, hogy az a baj az embereknek a Mourinhós Rómával, hogy megszokták, hogy ez egy cuki kis lúzer csapat, amelyik próbál szépen játszani, de a végén sose nyert semmit. És hogy most ez megváltozott. És vitatkoztunk erre elég sokan, és a végén a konklúzió az lett, hogy ezt, amit José Mourinho csinál ezzel a Rómával, akkor lehet elfogadni, sőt, megbocsátani, hogyha eredményekkel társul. Na most nézzünk rá erre a Rómára, milyen focit játszott, És oké, azt is adom, hogy itt azért ebben nagyon sok kényszer volt, és ezért például én pont az Európa Liga döntőjére nem vagyok rá mérges, mert szerintem azt jól akarta csinálni. José, ugye az volt a kérdés, hogy Dybalának az 50 percét maximum, azt hova rakja a meccsen, szerintem jó helyre rakta, meg is jött a vezetés. Biztos volt, hogy onnantól kezdve Dybala elmegy a pályáról, ez egy egészen más jellegű meccs lesz, és egy egészen más Róma. Szerintem a döntőt nem akarta rosszul, olyan Mourinhós is lett volna, ha ezzel pont megnyeri, de egyébként José Mourinhónak a római pályafutását azt én abszolút és egyértelműen kudarcnak ítélem meg. Szerintem az ötlet is rossz volt, és amit mondott még Szaniszló Csabi, az egyetlen Mourinho mellett szóló és nem érzelemvezérelt érv, az az, hogy imádták az emberek a sót. És sokan voltak Rómában a futballmeccseken.
Sokan voltak, sokkal többet szerepelt a hírekben a Róma, igen, mint egyébként. Igen. Ez hát valóban így van. Többen voltak kint egyébként a Róma meccseim, mint a jobban szereplő lációjén.
Hát ez mindig
az olimpikumban. Igen. Bár most idén azért indokolt lett volna a lációt is látogatni.
Jó, de őket meg jobban érdekel az, hogy zsinórban negyedszer végez mögöttük a Róma, és most nagyon sokkal. Igen, 11 pont ez.
És amit Bence is ideírt, 2021-ben 62 pont, 22-ben 63, most 63. Tehát azért hol az előrelépés? Igen. Egyrészt, másrészt meg hogyha a játékot nézzük, akkor sem feltétlenül az az érzés.
Minden problémát el tud fedni, José, és ebben igazán erős.
De mivel fedi el? Tehát, hogy oké, hogy van válasza rá, de elhisszük ezt?
Hát ez az, hogy erről beszélünk, hogy mennyivel többen látogatnak ki, meg hogy elhiszik a Róma drukkerek, meg hogy a csalóbíróra fogjuk a végén az Európa Liga vereséget, miközben lehet itt ezekkel takarózni, és az jutott eszembe, hogy ez lehet, hogy top csapatnál, top kerettel, az Interrel, a Real Madriddal működik, és ezzel el tudsz menni addig, hogy te bajnokságot nyerjél, BL-t nyerjél, de valahol hasonló érzésem van Conténál is, meg Mourinhónál is, hogy Mourinhónak most, hogy gyengébb állás ajánlatok jönnek, úgymond a Tottenhamre gondolok még itt a Rómán kívül, az már úgy rosszabbul néz ki. A Unitednál is rezgett a léc, de jött az igazolás, hogy sikerült kupát nyerni, sőt, illetve nem is tudom, hogy mondtuk már azt a bohóc kupa, vagy bohóc tripla, amit ott összehozott.
Csicska
tripla, igen, bocsánat.
De jó.
Ez a szuperkupa döntővel, meg a Liga kupával, meg az Európa Ligával, és ugyanez volt a Tottenhamnél is, hogy nagyon bukdácsolós volt, de a top 7-be oda lehet érni ezzel a játékkal, és a Rómánál is ez a helyzet, hogy nem akar semmit ezen változtatni. A szezon közben elnyeri a szimpátiát azzal, hogy vannak olyan meccsek, mikor egymásra találnak a csapattal, a szurkolókkal, de a vége az megint csak ugyanez, hogy igazából ez fenntarthatatlan, amit Mourinho csinál, és ez inkább csak válságba sodorja a csapatot, semmint, hogy jövőbe mutató legyen. És így, hogy nincsen a végén trófea, így pedig hirtelen az egész a rózsaszínből fekete lesz.
Ez fekete.
Ez fekete, már de azért fekete, mert hagyott a végén egy ilyen kiszínezendő valamit, ami vagy rózsaszín, vagy fekete lesz, és nincsen átmenet a kettő között.
Pedig még ennél is lehetett volna csúnyább, hogyha még az Európa Ligát is sikerül elbuknia. Na, ha nincs az utolsó perces gól volt ott a végén, ahogy
ja, tegnap néztem.
Ja, az Pézi ellen?
Igen, 91. Így perces van. Dybala büntető, tehát akkor a Juve végez Európa Liga helyen.
Így van, akkor a Konferencia Liga jön össze a
igen.
Rómának. Hát igen.
Ez nem biztos, hogy rosszom.
Mert szereted, hogy a Konferencia
Liga? Én nem szeretem, ők szeretik, mert ezt legalább megnyerték.
Ja, no, akkor még tényleg nagyon gyorsan rohanjunk át két csapaton, Fiorentina, Atalanta, ott szerintem ez nagyon jó megközelítés, ez, amit itt a vázlatban is láthatunk, hogy Gasperini és Italiano kettő innovatív edző, akiről beszélhetünk. Itt nyilván Italiano az, aki egy kicsit a fiatalabb generációt képviseli, és a Fiorentina kapcsán ugye ezt mondtuk itt a szezon közben is többször, hogy neki azért rezgett a léc itt a bajnoki szereplés miatt, de összességében ez egy akár pozitívnak is mondható szezon Konferencia Liga döntővel.
Igen, és mégis vitatkoznom kell, annak ellenére, hogy látens módon nagyon szeretem a Fiorentinát, és nagyon sok sikert kívánok Itáliának, akit én is egy jó fej csókának gondolok, de ez siker, ez a szezon? A 10. helyen? Meg hogy minden második hétvégén rommá verte őket valaki? És oké, az olasz kupa döntőt láttuk, hogy mi történt egy jó, nagyon jó második félidő, meg egy jó rajt közben egy jó meccset tudtak játszani az Interrel, de végül vereség lett belőle. Tegyük hozzá, hogy olyan könnyű úton, szerintem az elmúlt 20 évben nem ment be senki a döntőbe, ahogy a Fiorentina. És hát ez a, azért végignézve ezt a konferencia ligát, ugye ezt szintén Szaniszló Csabi fogalmazta meg tök jól, az körülbelül egyenérték azzal, az olasz kupát megnyered. Ma körülbelül olyan erősségű csapatokkal találkozol. Most ezt a West Hamet én nem tudom belőni, hogy mennyire erős csapat, de azért abban megegyezhetünk, hogy talán nem a Fiorentinának áll a zászló ezelőtt a döntő előtt. És ha az sincs meg, akkor mi van? Akkor az van, hogy két ezüst, hát az oké. De közben a bajnokságban meg nagyon sok, és nagyon sok ilyen kellemetlen vereség. Tehát ez azért nem annyira nagyon jó.
Na, Fiorentináról még beszélgetünk majd szerdán, az EKL döntő felvezetésében. Az Atalantának ez csak egy kifutott rossz év volt, vagy erre készüljünk?
Már nekem eleve az, hogy négy védővel látom ezt az Atalantát, én már azon...
Nem önazonos.
Én már azon teljesen ki vagyok. Meg Gasperini egy kicsit mutatja azt, ami szerintem az ő felfeleívelő pályafutásának a felfeleívelő részében problémát okozott például az Internél, amikor nagyon csúnyán megbukott, nagyon gyorsan, hogy egysíkú, most azért új dolgokat csinál ezzel az Atalantával, és eredményesnek lehet eredményes, bár itt ugye megint bejön az a kérdés, hogy ez mennyire erős most ez az olasz bajnokság, és ez a Serie A úgy általában, de ez nem áll annyira jól ennek a csapatnak. Ami korábban kerested, hogy mikor játszik az Atalanta, és eszedbe se jutott elkapcsolni, idén egy kicsit ilyen se íze, se bűze csapat volt. Voltak jobb meccseik rangadókon is, de azért olyan nem lelkesített be sem ennyire. Ez az Atalanta, pedig tőlük azt várjuk.
Na látod, megelőzték a Rómát a végén, tehát hogy ötödikek lettek, és akkor arról beszélünk, hogy amúgy ez a Róma, ez akkor most a sikerszezon, vagy nem sikerszezon.
Igen, jogos. Monza és a Hellas Verona kapcsán, és ez itt akkor a záró téma, én egy dolgot gondoltam, és a kettő szerintem tökéletesen összekapcsolódik, hogy szoktuk itt mondani, hogy persze keretminőség mennyire fontos, de mennyit számít egy-egy edző. Itt a Monzánál is a szezon közbeni edzőváltás segített abban, hogy a csapat a szezon egyik legpozitívabb meglepetése legyen, mert nem volt ugyan nagyon gyenge a keret ennek a Monzának,
hát,
de azért Paladinoval egészen másképp nézett ki, illetve a Hellas Veronánál az egyébként azóta már Marseille-ből is távozott Igor Tudor mennyivel többet hozott ki az előző szezonban. Egy ilyen nagyon-nagyon jól látható tüske volt minden csapat körme alatt. Most meg csak ilyen senkit nem érdekli.
A saját körme alá férkőzött be. Hát eleve az, hogy ők még a Spareggioig elvergődték magukat, az egy pozitív dolog, a kevés közül, ami elmondható erről a csapatról. Közben meg veszőparipám, talán nem is volt olyan adás, amikor nem mondtam el ezt, hogy a Serie A eladhatóságának annak borzasztóan rosszat tesz az, hogy egy Sampdoriát ennyire magára hagynak és kiesik, és hát nem felejtsük el a Veronával is, az egy egykori bajnokcsapat búcsúzik, ha búcsúzik, egyébként azt nagyon kevesen tudják, de a speciális bajnokcsapat, csak ugye nem hivatalosan a háború alatt, igen, egy ilyen háborús bajnokságot nyertek.
42 meg. Vagy?
42-ben a Róma nyerte, köszönik szépen, innen is. 43. 42-ben még végigment úgy, ahogy a bajnokságban, ott is vitatkoznak ezen, hogy a Rómának az mennyire volt jogos, mindegy, lényegtelen. Én borzasztóan sajnálnám a Hellast, ha távozna, mert az egy futball gócpont és egy nagy múltú csapat, de közben meg rohadtul megérdemelnék ők is, mert ugyanazt az attitűdöt vették föl, amit tavaly a Genova, meg a Cagliari, meg idén a Sampdoria, meg a Verona, hogy ránéznek a mezőnyre, tele van ilyen elsőbálozókkal, meg ilyen se gazdaságilag, se, hogy oda nem illő csapatokkal, és azt mondja, hogy na jó, hát kettő, ezek közül kell legalább háromnál kevésbé rossznak lennünk, és a tavalyi lecke is kevés volt, mert a Samp az esélytelenül esett ki.
Gyors kérdés csak a végére. Ez a Samp 19 pont, ez...
Az brutál. A szerzett góljaikat nézd meg, hogyha ki akarod futtatni az arcodból.
24, ez valami negatív csúcs, gondolom.
Nem tudom, hogy
ez valami vicc.
De ez egy vicc, igen. Az egy vicc. És ez az a vicc benne, hogy ők ezt tudták. Tehát ez télen biztos, vagy télen, de hogy a szezon elején biztos
nincs gazdája a csapatnak. nincs terv egyelőre, tehát hogy ez nem tudom, hogy hol áll meg, ugye most a Benevento és a Spal két nem olyan nagyon régen az első osztályban előfordult csapat, nyilván a Sampdoria azért egy komolyabb utolsó 30 évvel büszkélkedhet, mint az említett kettő, de ők meg sem álltak, hanem most a harmadosztályba zuhantak, miközben egyébként egy Bence is írta, a Parma, a Palermo vagy a Brescia az marad a következő szezonban, és egészen biztosan a másodosztályban. Hát sajnos ez is véget ért. Beni, köszönjük szépen.
Hogy én köszönöm szépen a meghívást.
Eljöttél hozzánk, természetesen ugyanúgy számítunk a következő szezonban is a szolgálataidra.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.